Drága Úr Jézus, nincsen semmi érdemünk, és annyira méltatlanok vagyunk. Azt sem érdemeljük meg, hogy Te lehajolj hozzánk, és megszólítsál bennünket ezen a délutánon. De mégis a Te kegyelmedre hivatkozunk, és kérünk, hogy ne vondd meg a Te jelenlétedet. Légy jelen közöttünk, szeretnénk rád csodálkozni ezen a délutánon, és szeretnénk, Urunk, hogyha a Te igéd munkát végezne életünkben is. Kérlek, hogy szent lelked által tégy készé szolgálatra bennünket, és tégy készé az ige befogadására és megértésére és annak megélésére is. Amen. Fogunk felolvasni a 111. Zsoltárt. Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig, hívségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre. Szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja. Annak dicsérete megmarad mindvégig. Amen.
bizonyságtevésem alapgondolatául két helyről szeretnék igét olvasni. Az egyik a példabeszédek könyve, 9. rész, 10. verse. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. A másik ige, az a Jakab 3, Jakab apostol level 3. rész, 13. verstől. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Azon gondolkoztam, hogy egy picit kapcsolódik a felolvasott igéhez, hát inkább az utolsó részéhez, és arra gondoltam, hogy erről szeretnék egy néhány mondatban bizonyságot tenni, hogy milyen is kell legyen a hívő embernek a bölcsessége. Nem úgy, mint aki bölcsnek tartom magam, vagy jelesnek ebben, de mint aki törekszek, és mint aki folyamatosan kérem ezt Istentől, hogy adja, úgy szeretnék beszélni erről. Gondolkoztam egy kicsit, hogy régebben úgy nem volt tiszta előttem, persze ez azóta letisztult, hogy mi is a bölcsesség, mi is az, amikor okos az ember, mi is az, amikor tud valamit az ember. És olvasgattam is ezekről, és az okosság az egy olyan dolog, ami velünk születik. Van, aki kicsit okosabb, van, aki kevésbé okosabb, de egyformán értékesek vagyunk. Aztán a tudás az egy olyan ismeretanyag, amit megszerez az ember. Tanulással megszerez az ember iskolában, óvodában, egyetemen, ott, ahol van. Viszont a bölcsesség az ezektől teljesen eltér. És mégpedig ott ér el, hogy ez ajándék, ez Isten ajándéka. Ezzel senki nem születik bölcsességgel. Az isteni bölcsesség azt Isten annak adja, aki kéri tőle. A Zsoltárok 32. 8. részében azt mondja a Zsoltáros, hogy bölcsét teszlek és megtanítlak, melyik úton járj, szemeimmel tanácsollak téged. Tehát a bölcsességet csak Isten adja, és annak adja, aki kéri tőle. Természetünktől fogva nem vagyunk bölcsek, de ő kész ezt az ajándékot adni nekünk. Jakab apostol egy kicsit kifejti ezt, és nagyon tetszik, ahogy Jakab apostol ír erről a bölcsességről, meg sok más témáról is. Annyira következetesen leírja, hogy bárki meg tudja érteni azt, hogy az adott témába, hogy kell érteni az igét. És ő nagyon világosan megmondja, hogy van felülről jövő bölcsesség, és van alulról jövő bölcsesség, tehát ördögi bölcsesség, olyan, ami nem az Úrtól van. És nagyon sokan bölcsnek tartják magukat. Persze ez nem az Úrtól való bölcsesség. Sokan azt, hogy valaki jól forgatja magát huncutkodással, ravaszkodással, vagy más fondorlattal, vagy hazugsággal bizonyos előnyöket szerez, az ilyen ember bölcsnek tartják. Nagyon nagyra tartják, hogy milyen ügyes, milyen jól forgatja magát, milyen jó esze van. Viszont látjuk azt Isten igéjébe, hogy az Úrtól jövő bölcsesség az teljesen más. És nagyon világosan leírja Jakab apostol azt, hogy először is tiszta. Nincs benne semmi ködös, nincs benne semmi homályos, egyenes. Tiszták az indítékai, a céljai és az eszközei. Az Úrtól jövő bölcsesség ilyen. Aztán békeszerető. Hát békeszerető az azt jelenti, hogy a kapcsolatai rendben vannak. Rendben vannak Istennel és az emberekkel. És hogyha a kapcsolatunk rendben van az Istennel, akkor rendben lehet az emberekkel is. Nem mondhatjuk azt, hogy rendben van a kapcsolatom az emberekkel, ha az Istennel nincs rendben a kapcsolatom. Magunkat csapjuk be. Aztán a felülről jövő bölcsesség az engedékeny. Azt jelenti, az engedékenység szó az egy kicsit olyan gyengének tűnik. Vannak, akik félreértik és úgy értelmezik, hát az gyengeségre van, ha valaki engedékeny. hát nem engedékeny olyan értelemben, hogy nem akar a másik kárára tenni valamit, akkor enged a magáéból, ha az, amit tesz, a másik kárára lenne. És nem akar olyan előnyökhöz jutni, hogy a másikat lenyomja, vagy eltaszítsa, vagy félretegye. Aztán a felülről jövő bölcsesség az irgalommal és jó gyümölcsökkel van teljes. Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a másik ember bajba került, segítek rajta. Függetlenül attól, hogy az ő hibájából került bajba, vagy más hibájából, akkor is segítek rajta. Nem nézem azt, hogy miért van bajba, hanem azt nézem, hogy hogyan segítsek. Irgalmasnak lenni. Aztán nem részrehajló. Nagyon sokszor azt vettem észre, hogy ha valaki nekem szimpatikus, akkor egy kicsit úgy részrehajló vagyok bizonyos dolgokban, és több előnyt adok. Nem helyes ez, és elítélem ezt magamba is, és láttam azt, hogy ezt így nem helyes tenni, mert akkor nem az Úr igéje szerint járok el. Ha nem részrehajló, az objektív ember kell legyen. Nem lehet rokonszenv alapján valakit előnybe részesíteni, úgy, hogy az igazságot elferdítsük. Aztán nem is képmutató. Azt mondja, amit gondol, és azt fogja tenni, amit mond. Ez a három együtt jár. Ha azt gondolom, amit mondok, az nem azt jelenti, hogy ami a szívemben a számon. Hanem amit gondolok, azt elmondom, és amit elmondok, azt szerint fogok élni. Ez nagyon fontos. Hát az ilyen bölcsesség az, ami valóban tekintélyt tud adni a hívő embernek. És azt tapasztaltam én is, hogyha kérem az Úrtól a bölcsességet, ő tud adni döntésekben, a lelki életben olyan bölcsességet, amit én nem tudok magamtól nyújtani, magamtól nem tudok ilyet produkálni. Legyen a szívünkben mindig az a vágy, és az óhaj, hogy akarjuk ezt a bölcsességet az Úrtól megkapni. Nagyon fontos az, hogy minden hívő ember kérje ezt a bölcsességet az Úrtól. Ezt meg kell értsük, hogy ez nincs bennünk, ezt csak az Úr tudja adni. És hogyha kérjük ezt, és hogyha alázattal kérjük, az Úr ezt meg tudja adni. Salamonnak megadta. És olyan bölcsességet adott, hogy ember nem született olyan bölcs, mint ő. De meg tudja nekünk is adni. Kérjük ezt az Úrtól, és ő készségesen fogja ezt adni. Ezt kívánom a testvéreknek. Amen. Most közösen énekelünk. Majd azt követően Szabó Katalin testvérnő fog szolgálni.
A 11. Zsoltárt olvastok fel, ami bár az imádság műfajához tartozik, de egyetlen kérés sincs benne, ami azt üzeni nekem, hogy nem csak kérni kell Istentől, hanem dicsőíteni is. Én is egy dicséretet szeretnék felolvasni, de előtte engedtessék meg egy nagyon-nagyon rövid zárójel. Mert utána néztem, hogy némelyek hogy gondolkoznak az Isten dicséretről, és van, aki azt mondja, hogy az Isten dicséret azt jelenti, hogy Istent felnagyítjuk, nagynak látjuk, és figyeljük, hogy a munkálkodik. És akkor a repülőgép illusztráció jutott eszembe, hogy nem félek tőle, amikor ott van fenn az égen, és olyan picinek látom, mint egy tűhegy, de mikor már ott van előttem, és fel kell rá szállni, akkor már megváltozik a tekintélye. És Istennel is úgy vagyunk, hogyha nagy a problémánk, akkor nagyon közel kell hozzájönni, hogy nagynak lássuk. Dicséret. Meghódolok, Uram, előtted. Hatalmad látom, ismerem. Neked köszönhetem, hogy élek. Te vagy a teremtő Istenem. Neked köszönhetem, hogy lettem, s ezer halálos buktatón nem vesztem el, hiszen te voltál megtartom és oltalmazom. S mert az ördög zsákmánya lettem, és veszni tért az életem, hogy megszerezted a véred árán, megváltom is lettél nekem. Áldásodat meg nem becsültem, eltaszítottam kezedet. Te türelmesen csak megáldasz, mert jóság vagy és szeretet. Vigasztalás az is, ha méltán meg-megdorgálsz, s ha néha versz. Mert biztat a hit, hogy gyermekednek tekintesz, s mint atyám nevelsz. S ha majd életem kialszik, nem zár örökre sírhalom, te nálad vár az üdv, az élet, mert magad vagy az irgalom. Amen.
Újból közösen fogunk énekelni, majd azt követően Szőke Sándor szolgálatát hallgatjuk meg.
Katalin, hálát adok azért, amim nincs. Most hozzád futok örök változatlan, s a könnyemet öredbe rejtem, mikor így előtted sírok, ne ítéljen meg esendő ember engem. Mert hála a leroskodásom, és egyedül csak te tudsz felőle, hogy milyen mérhetetlenül szeretlek, mindennek adója és elvevője. Amit elvettél, azért adok hálát most. Azt köszönöm meg, amim nincsen, mert minden jól van, mit cselekszel, verő és áldó örök Isten. Áldjon téged a gyöngeségem, amit mások fednek vagy szánnak, mert az ülteted lábhatoz örökkön, szabadon csüngő Máriának. S hogy ajkam, e kis piros váza, sosem nyillasztott csótkvirágot, hogy fátyol szárnyon szemem messze nem lát, mégis rád ismer, légy örökké áldott. Amen.
Kérjük Bányai Viola testvérnőt is szolgálni.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy gyermekkori költeményből szeretnék megfrissíteni bennem az, amit átélek. Mert általam mindig hozzám szól Isten. Az pedig a költemény, hogy az Úr Jézusról szól, mert ő örökké velünk van, és örökké vigyáz ránk. Az Úr Jézus szeme. Neki soha nincs éjszakája. Álom nem zárja a szemét. Vigyáz a széles nagy világra, őrzi mindenütt hű gyermekét. Vigyáz folyton, amerre járok. Megbocsájt, és igazán szerette. Még szebbek, mint csillagsugarak. Az érte még ő. Krisztusi szemek. Hát ez mindig úgy betegségemből adódóan, mindig mikor megyek, rövid utakra megyek, igaz, de mégis úgy egyenesen kell járjak. Ha nem járok egyenesen, lehetséges, hogy el is esek. És ha nem nézek előre, és a lelki életre vonatkozóan is egyenesen kell járjunk, mert csak úgy tud Isten vezetni. Ő folyton vigyáz rám, akármerre járok. És az, hogy megbocsájt, hát ez valahogy nem is értem, hogy hogy lehet ez. És nem is érdemlem meg. Megbocsájt és igazán szeret. Igazi szeretet csak az Úr Jézusé lehet. Egyének mondja, hogy igazi szeretet csak a tied lehet, Úr Jézus. Hát az én szeretetem vajon ilyen. Emberi. Sokszor emberi csak. De azt kéne mindig bennem legyen, hogy úgy szeressek, ahogy Isten indít akárkit, és akármilyen formában van, mert ő ad erőt mindenhez. Egy igeverset is szeretnék olvasni, ha sikerül, nem tudom, hogyha látom-e. Amit csak ugyan az ige tanít egyenesen járni, úgy lelkiekben, mint mindenféle tekintetben. A zsidókhoz írt levél, 12. rész, 12. és 13. verse. Annak okáért a megörnyedt lábak térdeket és a lankat térteket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy aki sánta, el ne botoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Hát ez mindig meggondolhoztat, hogy vajon hogy járok én, lelkileg, hogy valakit Valóban meg tud általam gyógyulni, ha, de azt nem tudom, hogy ki sánta, vagy ki kell meggyógyuljon, de Isten tudja. És csak is ő tud ebben igazítani, hogy mégis hogy járjak, és aki azt is szeressem, aki engem nem szeret, vagy az én szeretetem ilyen, mindenkihez egyforma, vagy milyen a beszédem, egyenes, akkor is, aki előtt beszélek, vagy amit beszélek előtte, a háta mögött is mondhatnám, egyenes lelkű vagyok. Hát úgy szeretném, hogy Isten úgy vezessen, hogy egyenes legyek úgy beszédben, mint járásban, mert tudom, hogy ő testileg is, ő vezet, és vigyáz rám, de nem érdemlem meg, csak az ő szeretet által van az egész. Hát azt kívánom a testvéreknek, hogy valóban egyenesen járunk, és mindenkivel szemben egyenesen viselkedjünk, ahogy az ige is tanít, hogy így elégezhessünk az igazi célhoz, amit Isten készített számunkra. Amen.
Gyermek szívvel. Mi gyermekek mindent tiszta szívvel teszünk, még az éneket is tiszta szívvel énekeljük, még a csintalanságot is tiszta szívből tesszük, még nem tudjuk, milyen az, mikor nem tiszta a lelkünk. Gyermeki hittel, gyermeki vágyal szolgálunk, ha felnövünk, akkor is tiszta szívet ad Jézusunk, hiszen te mondtad, olyanok legyetek, mint a kisgyerekek, így az én országomba biztos bemehettek. Amen.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit, aki eljött az Úr Jézus nevében. Legyen az bár gyülekezetünknek tagja, városból érkezett valaki, vagy más helységekből. Kívánjuk, hogy a Jóisten áldja meg életüket, és hogyha lenne valamilyen üdvözlet, amit hoztak, és szeretnék átadni, akkor ennek most helyet is adunk. Egy-két szóban, hogyha lenne ilyen. Kérjük azokat, akik eltávoznak, hazamennek, vigyék a mi gyülekezetünknek is köszöntését, áldás kívánását, és mindazok a gyülekezeti tagok is, akik ugye nyár előtt vagyunk, nyárban vagyunk, elutaznak, más gyülekezetekbe mennek, vigyék a mi gyülekezetünknek köszöntését. Imádkozzunk egymásért, és imádkozzunk a betegekért. Most a Hecke Piroska testvérnőt levehetjük a betegek listájáról. Ő már meggyógyult. Ő már ott van, ahol nincsen fájdalom, ahol nincsen jaj, ahol nincsenek sóhajok. Dicsőség legyen ezért az Úrnak. De tovább imádkozzunk a család itt maradt tagjaiért, közelállókért. Jóisten vigasztalását kívánjuk továbbra is, innen is, erről a helyről. És imádkozzunk azért, hogy a Jóisten gyógyítsa a sebeket.
Hitáltal állok ide ki. Abban reménykedve, hogy el tudom mondani azt, amit szeretnék. Magam és családom nevében. Nagyon szépen köszönöm a gyülekezetnek a hozzáállását. Attól a pillanattól, hogy megtudták, hogy édesanyám elment, éreztük a Jóisten áldását, példátlan hozzáállás volt. Testvérek nagy részét levették a tehernek a mi vállunkról, és tudom azt, hogy Jóisten megszégyenített ezáltal, mert elmondhatom azt mindenki előtt, hogy ismernek a gyülekezetben a testvérek, itt nőttem fel. Elég karakán ember vagyok. Olyan emberek részéről is kaptam önzetlen segítséget, akiktől biztos nem érdemeltem volna meg. A másik rész a dolognak. Neveket nem akarok említeni, mert biztos kifelejtek mindenkit, vagy egyeseket. Édesanyámra emlékezve mindenkinek hálás vagyok, és köszönetet mondok azoknak, attól megkezdve, hogy valaki egy jó szót szólt édesanyámhoz, egészen addig azokig a személyekig, akik vállalták a édesanyám gondozását, sokszor, amikor besegítettek rajtuk, csak azok tudják, hogy mit jelentettek azok a nehéz éjszakák. Állíthatom, soha éppen azt nem hagyta el a száját, mert nem most kezdenek elrögölni azok a dolgok, amiket beszélgettünk, amit láttam, ott csinált. Édesanyám azon emberek egyike, a másik nagyapám volt, hát magyarra lefordítva két nagyon komoly hívő embernek a halálát néztem végig. Az egyik nagyapám volt, aki a kezem között halt meg, és a másik édesanyám. Láttam azt, hogy hogy halnak meg a hívő emberek. 3 hétig jártunk az onkológiára. Láttam, mit jelent ezt rettegni a haláltól. Naponta haltak meg emberek az onkológián. Volt olyan hétvége, hogy 4 ember halt meg. Nem tudjuk, hogy ezt szokták mondani, de sose tudjuk, hogy kire mi vár. Kint pereg az élet, pörgünk, rohanunk, szaladunk. Jóisten egyszer, amikor leenged a sorompót, az embernek nagyon rosszul esik, mikor meg kell állni. Azóta, mióta egészen súlyosá vált édesanyámnak a helyzete is, bejártunk az onkológiára, kezdtem egy kicsit a dolgokat, más nem szűk belátni. Nem könnyű. Nem akarom a szót szaporítani. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzáállását. Látom, hogy tényleg rengeteg, mivel hogy modern világban élünk, elolvastam majdnem minden kommentet, amit édesanyáról írtak. Én azt mondtam, hogyha életünk végét úgy tudjuk befejezni, hogy legalább annyian szeretnek, vagy annyian gondolnak jó van ránk, mint ahogy édesanyám felé fordultak, akkor nem éltünk hiába. És zárszóként annyit szeretnék mondani, nem anyák napja van. Fiamnak is mondtam nagyon sokszor, de mint hogy annyira kellett volna. De mondtam, fiam, addig mondj egy jó szót, addig adj egy szál virágszálat, még valakinek. Én a magam életére mondom, ami rajtam állt emberileg, biztos nem tudtam megtenni mindent, de ami rajtam állt, próbáltam édesanyámnak a szenvedésén segíteni, amit tudtam én, mint gyermek. De nekem már nincsenek szüleim. De azok, akiknek vannak, attól függetlenül, hogy milyen kapcsolatot ápolunk a szüleinkkel, vagy családtagjainkkal, vagy szeretteinkkel. Ha rosszat mondok, bocsássák meg a testvérek. De addig tanuljuk meg értékelni a mellettünk levő embereket, amíg mellettünk vannak. Mikor már nincsenek, hiába visszük a virágot a temetőjébe, a sírjára. Annak már semmi értelme. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Mi is hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy egymás mellé helyezett bennünket. Egyik testvért a másikkal, éppen most a Hecke családról van szó. És úgy, ahogy mondta testvérünk is, értékeljük egymást, szeressük egymást, használjuk ki az alkalmas időt. Egyetlen egy dologgal tartozunk egymásnak, azzal, hogy szeressük egymást. akkor, mikor értesültem a tényről, hogy a mai napon a temetés is lesz. És tudva azt, hogy milyen témája lesz a mai délutánunknak, Isten fenséges tetteinek szemlélése, hát olyan gondolatom volt, hogy hát talán nem is a legalkalmasabb téma lesz ez ma délutánra, lehet, hogy kellene valami másban gondolkozni. Aztán az Úr úgy tovább vitte bennem a gondolatot, és eszembe jutott a történet, mikor Jézus itt a földön járt, a tanítványaival haladt, ment Betánia felé, és távolról meglátott egy fügefát, és mivel éhes volt, szeretett volna enni róla, de közel ért hozzá, és nem volt gyümölcs a fán. Akkor az Úr Jézus megátkozta ott azt a fügefát, és az gyökerestől kiszáradt. És az igében föl van jegyezve az is, hogy szeretett volna gyümölcsöt enni, de nem volt a gyümölcs termésnek ideje. És ugye elgondolkoztam, hogy hát nagyon sokszor könnyű dicsőíteni, mikor kiáll a dicsőítő csoport, mikor mindenki fel van lelkesedve, mikor nincsenek problémák, mikor életünk egén nincsen a felhőnek nyoma sem, akkor úgy jön, hogy dicsőítsük az Urat, hogy dicséretet énekeljünk, akkor ugye nincsen semmi akadálya ennek, vagy nehézség ebben, azért, mert éppen a gyümölcs termésnek ideje van. De vannak olyan időszakok, amikor nincsen a gyümölcs termésnek ideje, és mégis kellene gyümölcsöt teremni. És eszembe jutott az is, hogy talán mennyivel értékesebb, mennyivel mélyebb, és mennyivel valóságosabb az a dicséret, amit Jób mondott ki, akkor, mikor veszteségek érték, és ő azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. És nem volt ugrándozás, volt, nem volt talán hangos kiáltozás, vagy nem tudom milyen hangos zeneszó, de csendes, mélységes megállapítás elhangzott ennek az embernek a szájából, vagy a szívében, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. És az ilyen dicséret, az ilyen dicsőítés, azt hiszem, hogy sokkal értékesebb és sokkal valóságosabb, mint az a könnyű dicsőítés, amikor minden rendben van. És talán ez az első dolog, amit megállapíthatunk ma este, vagy kijelenthetünk, hogy a dicséretünknek, Isten felé való dicséretünknek mindig jelen kell lenni életünkben. Körülményektől és helyzetektől függetlenül. És ez is arra mutat, amit az a tény, amit tudhatunk erről a Zsoltárról, a 111. Zsoltárról, hogy az eredeti szövegben 22 soros és a héber ABC 22 betűjével kezdődnek a sorok. Úgy sorban, elejétől a végéig. És gondolkoztam azon is, hogy valaki leírjon egy ilyen zsoltárt, az egy tudatos dolog volt. Nem egy véletlenszerű valami volt, hogy valaki ABC sorrendbe vette az ABC-t, és minden kezdőbetűvel írta a dicsőítő sorokat. Az egy tudatos dolog volt. Azt valaki szándékosan így akarta, odaszánt dolog volt. És a mi dicsőítésünk is ilyen kell legyen. Nagyon sokszor persze, hogy az érzelmeken is alapul, és ott kell legyenek az érzelmek is, az is egy fontos felejárója, de ezen felül, vagy ezen túl a dicséret, a dicsőítés az egy tudatos dolog is. Az egy odaszánás is kell legyen a mi részünkről. És ugye az is beszédes számunkra, hogy az ABC első betűjétől az utolsó betűjéig ott van a dicséret. Az elsőtől az utolsóig. Talán az első pillanattól az utolsóig. Ott van a dicséret. Nem hiányzik a sorok közül a dicséret. Tehát egy ilyen felhívás hangzik el ma számunkra. A Zsoltár író ezzel kezdi a 111. Zsoltárt, hogy dicsérjétek az Urat. Ma egy hete Józsi könyvével foglalkoztunk, ugye emlékszünk, mikor az volt a téma, hogy Józsi döntés választás elé állította a népet, és elmondta, hogy mi a helyzet, választatok. Tulajdonképpen engem nem érdekel, hogy ti mit választottok, de én és az én házam nép az Urat fogjuk szolgálni. És valahogy ehhez hasonlítottam ezt a ma délutáni zsoltárt is. Az írója felszólít bennünket, hogy dicsérjétek az Urat. De aztán folytatja, hogy dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Dicsérjétek az Urat, felszólít bennünket, de igazából engem most nem érdekel, hogy ti dicsérni fogjátok, de én dicsérem az Urat. Én nem tehetek mást. És akkor, mikor valaki elkezdi az Urat dicsérni, úgy, ahogy itt írja ebben a zsoltárban, teljes szívből, akkor előbb-utóbb az lesz, hogy nem marad magába. Mert ez a zsoltáríró sem maradt magában, hiszen azt mondja, hogy az igazak környezetében és a gyülekezetben. És ez is fontos dolog, hogy megtanuljuk, hogy magunkévá tegyük ebből a zsoltárból, hogy akkor, mikor mi itt összegyűlünk alkalomról alkalomra, ne legyen ez csak egy megszokás. Ne legyen az, hogy hagyomány, vagy eleget teszünk valamilyen elvárásnak, vagy kérésnek, vagy összegyűlünk azért, hogy jól érezzük magunkat, hogy találkozunk egymással. Ezek mind jó és fontos dolgok. De az Isten tiszteletnek, az együttlétnek az elsődleges és talán a legfontosabb célja az, hogy Isten megdicsőjön. Isten neve megdicsőjön. Azért, hogy Istennek dicsőséget szerezzünk. Úgy, ahogy ebben a zsoltárban is írja. És az, hogy én kezdem a dicséretet, hogy a zsoltáros egyeszem első személyben mondja, hogy dicsérem az Urat, ez is legyen számunkra is példa, hiszen nem úgy kell jöjjünk, hogy mások felé van elvárásunk, másoktól várjuk el azt, hogy jöjjön lelkesedve, jöjjön buzgóan, az Urat dicsérve, hanem legyen ott bennem ez a hozzáállás. Az Urat dicsérő hozzáállás. A mai kornak egy kísértése, vagy betegsége az, hogy a dolgokat olyan árnyaltnak állítja be, színesnek. Hogy nincsen már abszolút igazság, hanem nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni a dolgokat, árnyaltan tekinthetjük őket, és Isten számunkra azt mondja, hogy mégis van ilyen abszolút igazság, van fehér és fekete. Van teljes szív, és van üres szív. Lehet az Urat dicsérni teljes szívvel, vagy a többi pedig ugyanaz a kategória. Az, hogy fél szívvel, vagy épp egy kevés szívvel, vagy majdnem teli szívvel, az mindegy kategória. A másik az a teljes szívvel. És ma este hadd buzdítsam magunkat arra, hogy teljes szívvel dicsérjük az Urat. Látom a saját életemben is, hogy olyan nagy kísértés ez, hogy megosztott legyen az élet, az életem. Annyi sok minden dörömből ott az ajtóban, és kéri azt, hogy engem engedj be először, az enyém legyen az elsőbség, de tanuljuk meg a zsoltárírótól, hogy teljes szívvel kell dicsérnünk az Urat. Jóisten, nem méltó arra, és nem is vár el mást, mint a legjobbat. Óva int bennünket az ige, attól, hogy a selejtet, a silányat, a maradékot hozzuk az Úr elé. Arról beszél nekünk, hogy mindig a legjavát, az első zsengét kell az Úrnak adnunk. És ilyen kell legyen a mi dicséretünk is. Illés próféta is, mikor ott volt a Kármel hegyén, választás elé állította a népet, hogy meddig sántikáltok két felé. Mert nem lehet egyiket is, vagy másikat is. Nincs olyan, hogy hát nagy részt az Úrnak, de azért legyen meg egy kevés, amit felül én döntök. Amit megengedek az életembe. teljes szívvel dicsérni az Urat. Ez méltó a mi Istenünkhöz. Ahhoz, hogy valaki dicsérni tudja az Istent, vagy éppen mondhatunk bármi más tárgyat, vagy szemét, hogy valaki dicsérni, értékelni tudja, ahhoz nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy ismerje. És ahhoz, hogy mi Istent tudjuk dicsőíteni és dicsérni, ahhoz egy fontos dolog, alapfeltétel az, hogy őt ismerjük. És mondhatom azt, hogy a mi dicséretünk egy bizonyos fokmérője is a mi Isten ismeretünknek. Hiszen aki nem ismeri Istent, az biztosan, hogy nem is fogja őt dicsőíteni, nem fogja dicsérni. Lehet, hogy szavakat el tud mondani, talán el lehet szavalni szép istenes verseket is, de ez Isten előtt nem lesz dicséret. Tehát ahhoz, hogy mi Istent megismerjük, ahhoz, hogy dicsérjük, erre időt kell szánnunk. És úgy, ahogy Gábor testvér is mondta az előzőekben, olyan pörgő életet élünk, és olyan sok minden vesz körül bennünket, stressz, meg mi minden elvárások, és az időnkre nagyon sok minden igényt tart. És talán azt veszük észre nap végén, hogy a legfontosabbra talán nem is szántunk időt, vagy nagyon elenyésző volt az, amit oda szántunk. A zsoltáríró azt mondja, hogy nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Hát az, hogy valamiben, vagy valakiben gyönyörködjünk, úgy gondolom, hogy feltételezi azt, hogy időt szánunk rá. Nem lehet igazán gyönyörködni, ugye szerelmesek szoktak egymásban gyönyörködni, de nem lehet úgy, hogy csak futólag találkozunk egy kis időre egy nap. Az, hogy gyönyörködök valamiben vagy valakiben, feltételezi azt, hogy időt szánok rá. Csodálom, szemlélem, vizsgálom, és egy szóval gyönyörködök benne. Ugye amikor természetbe járunk, lehet úgy is szemlélni, vagy csodálni, mikor autóban utazunk, és látjuk, hogy milyen szép a természet, de egészen más az, mikor ott vagyunk a természet közepén, és talán csendben vagyunk, és minden érzékszervünkkel csodálkozunk, befogadjuk azt a szépséget, amit Isten alkotott. A mi szemünkkel, a mi szaglásunkkal, a mi fülünkkel talán halljuk a madaraknak az énekét, és mind olyan csodálatosan körbevesz bennünket is, akkor tudunk igazából gyönyörködni abban, amit Isten teremtett. És ugyanígy van magával, a Teremtővel és a Jóistennel, időt kell szánni. El kell csendesedni, talán minden érzékszervünket rendelkezésére bocsátani, engedni azt, hogy befogadjuk minden érzékszervünkkel, érzékelni a mi Istenünket, és akkor tudunk gyönyörködni benne. És az ilyen Istenben való gyönyörködés az mindig azt fogja eredményezni, hogy dicséret fog megszületni a mi ajkunkon. A második verstől a 9. versig Istennek csodálatos tettei vannak leírva, amit hát érintőlegesen egyiket másikat megemlítem. De mindezek előtt hadd mondjam el azt is, hogy Isten akarata és rendelése az, hogy az ő csodálatos dolgairól elmélkedjünk és emlékezzünk. Hiszen az igében is írja azt, hogy emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. És az ő rendelései az ünnepek, a mérföldkövek, amikor megállunk és visszatekintünk, és rácsodálkozunk Istennek a csodálatos dolgaira. És nem egy helyen tanít bennünket az ige is, hogy mondjuk el a körülöttünk levőknek, mondjuk el az utánunk jövő generációnak, a jövő nemzedéknek azt, hogy milyen csodálatosak Istennek a dolgai. Ez nekünk kötelességünk, és elsősorban Isten azért akarja ezt, hogy a mi javunkat szolgálja vele. Mert akkor, mikor emlékezünk, mikor újból és újból előtérbe helyezzük Istennek csodálatos lényét és cselekedeteit, akkor mi fogunk megerősödni. A mi szívünk fog legelőbb gerjedezni, mi kapunk új erőt a próbákban, a nehézségek között, és mi fogunk megerősödni abban, hogy Istenünk hűséges és kegyelmes minden időben. Tehát egy néhány dolog, amiért Isten méltó a dicséretre csupán a felolvasott igerészből. Lehetne nagyon sokat mondani, de érintőlegesen. A hívő ember kell, hogy dicsérje Istent az ő gondviseléséért. Akkor, mikor visszanéz, mikor az elmúlt dolgokra néz, az elvett áldásokat veszi számba, és akkor is, mikor előre néz. Amikor reménységgel, Istenbe bízva előre néz. Hálát kell adni azért, mert ő gondviselő Isten. Kezében tartja az egész csodálatos, teremtett világot, annak minden alkotó elemével, és az emberrel, szerény személyünkkel együtt tud rólunk, gondunkat viseli. Olyan sok panaszkodás és zúgolódás vesz körül bennünket. Azt hiszem, hogy talán nincs olyan nap, mikor ne találkoznánk valakivel, aki valamiért tudna panaszkodni. És úgy elgondolkoztam, hogy talán mi úgy megtanultunk illően beszélni keresztény módon, és annyira nem zúgolódunk talán ilyen körben sem, de Isten lát a szavak mögé, és látja mi szívünknek indulatait, és látja azt, hogyha esetleg keserűség, zúgolódás, irítség van a mi szívünkben. És hadd mondjam azt, hogy ez nem dicsőíti Istent. Ez nem kedves Isten előtt. És tudjuk jól azt, hogy Izrael népe is mennyire bosszantotta az ő Istenét, amikor siránkozott, mikor panaszkodott, és mikor az egyiptomi húsos fazekak felől nosztalgiázott. És nem vette észre, hogy Isten mennyire a tenyerén hordja őt, és mennyire gondját viseli napunként. Ne legyen ilyen zúgolódó a mi életünk, mert ez nem dicsőíti Istent. Aztán dicsérni Isten, mert ő hűséges az ő ígéreteihez. Erről már hallottunk többet ma délelőtt. A Biblia órán akkor, mikor megosztottuk egymással, és az ige hirdetésen keresztül is, hogy Isten hűséges, nem fordul el, az ő szava megáll, bízhatunk benne minden körülmények között. Aztán dicsérni Istent, mert cselekedetei igazságosak. Olyan nagyon tud az ember ragaszkodni az igazsághoz, főleg akkor, mikor a saját igazáról van szó, de rácsodálkozhatunk a mi Istenünknek az igazságosságára és szentségére, ami örök érvényű volt, és akkor is igaz maradt, amikor az ő fiáról volt szó. Amikor a büntetés az ő fiát érte. Amikor ott volt a kereszten Jézus, és miértünk halt meg. Isten akkor sem csorbított az ő igazságán. Akkor is hű maradt az ő igazságához. És bátorítás ez számunkra, hogy Isten igazsága örök érvényű. Akkor is, ha esetleg igazságtalanságok, jogtalanságok érnek bennünket, bízhatunk abban, hogy Isten igazságos. Aztán Isten cselekedetei tökéletesek. Ezek mind a felolvasott Zsoltár részben vannak megemlítve. Az a turmezei vers jutott eszembe, hogy Isten nem ejt hibát. És valóban így van, Isten nem ejt hibát. Akkor is, mikor mi nem értjük, mikor talán a koporsó mellett kell megállni, akkor is kijelenthetjük Istenben bízva alázattal, hogy Isten nem ejt hibát. Az ő cselekedetei, az ő rendelkezései tökéletesek. Akkor is, hogyha nem értjük, bízhatunk benne, hogy ő mindent jól és tökéletesen rendez. Hiszen ő a mi Istenünk, aki előtt nincs rejtve semmi, a mi jövőnk se, és tudja minden lépésünket, minden egyes dolgot, ami érni fog bennünket. Aztán Isten rendelkezései örökérvényűek, rendíthetetlenek, úgy írja az új fordításban, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Azon gondolkoztam, hogy annyi minden megrendült az utóbbi néhány évben, amit az emberek biztosnak véltek, épületektől kezdve a földig, meg aztán rendszereken keresztül a bankokig, meg pénzügyvilág, meg tőzsde, meg annyi minden, láthattuk azt, hogy megrendülnek, sőt összeborulnak. De Isten rendelkezései rendíthetetlenek, és örök érvényűek. És milyen biztonságot ad ez az Isten gyermekeinek, hogy ilyen Istenünk van, aki biztos szikla, akire építhetjük a mi életünket, akire úgymond befektethetünk, mert ugye ilyen bizonytalan világban sokan feltesszük a kérdést, hát hova is, mi is legyen az érték? Vagy mi lesz az, ami esetleg egy néhány év múlva értékké lesz? És a hívő embernek itt van a bizonyossága, hogy Isten rendelkezése, Isten cselekedetei örök érvényűek. Méltó azért, hogy dicsérjük őt. Aztán még egy dolgot említek meg, hogy váltságot küldött a nő az ő népének. És ez az a dolog, amiért nem feledkezhetünk el napunként hálát adni és dicsőíteni őt. Isten minden időben gondoskodott arról, hogy az ő népének szabadítót rendeljen, és nekünk tudjuk azt, hogy ki a mi szabadítónk, Jézus Krisztus, aki váltságú lett a mi bűneinkért. És ez örök téma azért, hogy mi hálát és dicséretet mondjuk Istennek. Sokszor elgondolkozok, hogy Isten tettei valóban milyen csodálatosak. Úgy csak autóban is vezetve, hogy tényleg a természet is, hogy milyen szép, meg még az időjárás is, még akkor is, hogyha néha kellemetlen a nagy meleg, de Isten tudja, jó tudja, hogy miért van így, és tökéletes ez is. Amit Isten ad, az mind jó. Az, hogy ő hogyan igazgatja a legparányibb lénytől egészen az emberig mindennek a sorsát, csodálatra méltó. És hát mégis olyan sokszor olyan szomorúság keveredik bele, mikor látom azt, hogy az ember mennyire azon van, hogy tönkre tegye mindazt, amit Isten ilyen szépnek teremtett meg. És elsősorban nem arra gondolok, ugye, hogy környezetszennyezés, meg környezetrombolás, meg nem tudom mi. Úgy gondolom, hogy ezek mind csak tüneti dolgok. Ez mind csak valaminek a kiütközése, valaminek a látszata. A probléma az valahol mélyebben van, és aki gyógyulni akar, ugye az nem a tünetet fogja kezelni, hanem az lemegy a probléma gyökerére, és azt akarja meggyógyítani. És Otniel már beszélte néhány gondolatot arról, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. És a probléma gyökere itt van, hogy az ember elfelejtette Istent félni, és bőstelenné vált. És különösképpen az utóbbi időben újból és újból ilyen szomorúság volt bennem, akkor, mikor ugye hallottuk többen is a híreket, hogy az Egyesült Államokban hivatalossá tették azt, hogy egyneműek összeházasodhatnak. És úgy csodálkozunk, ugye, hogy az amerikai elnök, úgy gondolom, talán okos embernek mondják sokan. Én nem tudom, milyen végzettsége van, biztos, hogy van végzettsége, nem is egy, hanem több is. Biztos nagyon sok dolog felől kell döntést hozzon. De ugye elgondolkoztam azt, hogyha eljönne ide közénk, biztos, hogy nagy hírverés lenne, az egész ország tudna róla, meg a világ tudna róla, és mellé állítanánk a legegyszerűbb, alázatos, hívő embert, és a jó Istenén azt mondaná, hogy nézzétek meg, egy bölcs ember és egy balga ember. Egy balga ember, aki kijelenti azt, hogy győzelmi nap ez Amerikának, mikor ilyen dolgot megszavaznak. És úgy elkeseredett ilyenkor a szívem, hogy, hogy tönkre tesszük azt, amit Isten csodálatosnak tervezett. Merényletet teszünk Isten ellen, szembefordulunk Isten ellen. Adja jó Isten az, hogy ne legyünk ilyen bőstelen emberek. Mi nem vagyunk olyan pozícióban, olyan helyzetben, hogy törvényeket kelljen hozzunk, talán jó is az, de imádkozhatunk ezekért az emberekért. Ha csak ott lenne az Isten félelemnek a kezdete, az már bölcsesség lenne, azt mondja az ige. Ha csak egy kicsi lenne ott legalább, imádkozunk azért, hogy a jó Isten adjon ébredést. De mi is a magunk helyén. Ez a Zsoltár nem csupán csak arról szól, hogy hát csodálkozunk rá Isten dicsőségére, és ennyivel maradjunk, hanem azt is akarja mutatni, hogy hogyha láttuk, hogyha megláttuk, hogyha felismertük Istennek a csodálatos voltát, az ő cselekedeteinek csodálatos voltát, akkor nincs más dolgunk, csak az, hogy kezdjük el félni Istent. Féljük Istent, ültessük gyakorlatba a dicséretet. És ez lesz az igazi és valódi dicséret, amikor Isten félelemben fogunk élni. Úgy éljük meg a mi hétköznapi életünket, apró cseprő dolgainkat, és akkor így leszünk bölcs emberek, és így tudunk Isten dicsőségére élni. Mondja az Úr, hogy így legyen ez a mindannyiunk életében. Amen.